Amikor imádkoztunk itt az alkalomért, akkor valaki azt imádkozta, hogy Uram, készen állunk, hogy találkozzunk veled. És én szeretném megkérdezni tőletek, hogy készen állunk? Le tudtunk tenni mindent a bejáratnál? És készen állunk arra, hogy Istennel egy személyes találkozásunk legyen? Ne arra nézzetek, hogy mennyi üres hely van. Nagyon sokan elmentek Balaton Szemesre az ima konferenciára, de a Bibliában van egy ige, hogy Istennél nem számít, hogy sok vagy kevés által szerez győzelmet, és én az a meggyőződésem, hogy Isten ma is munkálkodik itt közöttünk. És el tudja végezni a szívedbe azt, hogy te találkozzál ő vele. Sőt, hogy közösen legyen egy találkozásunk Istennel. Tegnap délután a Pesten a Pünközi Teológián tartottam egy előadást a 19. század végi megszentelődési mozgalomnak az egyik meghatározó személyiségéről, akit viszonylag kevesen ismernek, de az én életemre nagyon mély hatással volt, és az, aki ma vagyok, az nagyrészt Jézus mellett neki köszönhető, ez Tath Károly volt. Nem tudom, hogyha Patrik ki tudná azt a képet vetíteni. És ő volt Tath Károly, az életének az utolsó éveit Afrikában töltötte, előtte volt Kínában, Indiában, és nagy betegen kapta az elhívását Afrika felé, és az ő híres mondata az volt, ami most itt a következő dián lesz, és ezt szeretném a szívetekre helyezni. Most, ahogy készülünk Isten elé, hogy ezen elgondolkodjunk, hogyha Jézus Krisztus valóban Isten, és meghalt értem, akkor nem létezhet olyan áldozat, amit túl nagynak tartanék érte. És a megszentelődési mozgalmak idején ez általános volt. Olyan embereket említenék nektek, mint Moody, vagy Müller György, vagy Hudson Taylor, vagy William Booth, az üszhadseregnek a vezetője. Ezekre az emberekre ez volt jellemző, hogy semmilyen áldozatot nem tartottak túl nagynak azért, hogy Jézusért meg ne tudnák tenni. Miért? Mert előttük volt a példa, magának Jézusnak a példája, aki a legnagyobb áldozatot megtette, amikor az életét adta értünk. És én ezt kívánom mindnyájatoknak, hogy most miközben gondolkodunk az Úrról, és nagyon jó, hogy eljöttetek erre a mai istentiszteletre, éljük át ezt a teljes odaszentelést az életünkben. Egy igét szeretnék felolvasni így kezdetben, Kolossé 3 első 4 verse. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. És én erre hívlak most benneteket, erre az odafelvarókkal való törődésre, hogy nézzünk fel az Úrra, kezdjünk el gyönyörködni Jézus Krisztusnak a személyében. Amikor dicsőítünk, amikor hallgatjuk az Isten igéjét, legyen a szívünkben ez a szemlélődés, az Istennek a dicsőségének a szemlélése, ami Jézus Krisztusban megjelent. És miközben szemlélődünk, miközben gyönyörködünk Jézus Krisztusban, eközben megtörténik a csoda, hogy átváltozunk az ő képmására. Erről szól a 2. Korintus 3.18, hogyha jól emlékszem a helyre. Legyen ez a mai istentisztelet egy ilyen Jézus dicsőségéről való szemlélődés. És aztán máshogy megyünk el, mint ahogy jöttünk. Hívlak benneteket most egy imádságra, és kérném a dicsőítő csapatot, hogy gyertek előre, hogy bevezessetek bennünket Istennek a jelenlétébe. A szemlélésnek a legjobb módja az imádat, amikor ott vagy az Úr jelenlétében. És nagyon gazdag lesz ez a mai istentisztelet, hiszem. A dicsőítés után meghallgatunk egy bizonyságtételt, Élet Pakisztánban címmel, vagy Hívő Élet Pakisztánban. Abimelek fog előre jönni majd, és bizonyságot tenni. Utána pedig Sanyi fogja hirdetni Isten igéjét közöttünk, és hiszem, hogy miközben ezeket hallgatjuk, átéljük, ez alatt az Úr fog hozzánk szólni. Álljunk fel, imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád ma reggel. Köszönjük, Uram, hogy szemlélhetjük a te dicsőségedet, és átváltozhatunk Jézus Krisztusnak a képására. Köszönjük, Uram, hogy a kereszténység ennél nem kevesebb, nem liturgia, nem valami vallásos kötelesség letudása, hanem Jézusnak a személyes megismerése, a vele való járás. Köszönjük, Uram, hogy nem kőtáblák parancsolatait kell követnünk, hanem a Szentléleknek a vezetését, hogy Jézus tanítványai lehetünk. És köszönjük, hogy itt vagy ma velünk, és szeretnénk téged dicsőíteni az Úr Jézus Krisztus nevében. És mindnyájan mondjuk rá, ámen, az Úr áldjon benneteket.
Good morning, everyone.
Szép jó reggelt mindnyájatoknak.
My name is Abimelek Gill and I'm from Pakistan.
Abimeleknek hívnak, és Pakisztánból érkeztem.
And I'm studying here in LTE.
És az LTE-n tanulok itt.
Mechanical engineering and I have been here since September last year.
És tavaly szeptembertől vagyok itt.
And today I'll be sharing with you all the life of Christians in Pakistan.
És szeretnék röviden beszélni nektek a keresztények életéről Pakisztánban.
And how I ended up coming in here and how my life is going in Szombathely.
És arról is, hogy én hogy kerültem ide, és hogy zajlik az életem itt Szombathelyen.
I have written everything. I'm so lazy to memorize. So.
Leírtam mindent, hogy emlékezzek.
In Pakistan, 1% of total population is Christians.
A Pakisztánban a lakosságnak mindössze 1% a keresztény.
Which makes 2 million in number.
Ami, hát számokban kifejezve 2 millió embert jelent.
And life of Christians is not so dangerous these days as most of the people in Europe and America think.
És a keresztények élete azért mostanában nem olyan veszélyes, mint ahogy itt Európában vagy Amerikában mi gondoljuk.
It used to be in past, like there was direct persecution, killing, beating, burning of people alive.
A múltban természetesen voltak üldöztetések, embereket élve megégettek, vertek, bebörtönöztek.
But because of some international laws,
de bizonyos nemzetközi törvények miatt
international laws on human rights, the
emberi jogi törvények miatt
it has been under control now.
Ez most már azért kontroll alatt van
valamennyire. The past few years.
Ez most már egy utóbbi néhány év, amiről beszélek.
But still there is even if there is no direct persecution like killing or the stuff like that,
annak ellenére, hogy nincs egy direkt üldöztetés mint sok más helyen,
but still there is discrimination in schools, universities, workplace.
De az iskolákban, egyetemeken, munkahelyeken azért elég komoly diszkrimináció van a keresztényekkel szemben.
Even if a Christian guy is more talented and more deserving,
még akkor is, hogyha mondjuk egy keresztény fiatal jobban alkalmas, képes valamire, jobban megérdemelne valamit.
He will not be preferred.
Nem őt választják.
And he will be put in the waiting list or something.
És így a várólistára kerül.
There is a lot of emotional racism.
Nagyon sok rasszizmus van.
Okay. open air evangelism is not allowed.
A nyilvános evangelizációk, szabadtéri evangelizációk nincsenek engedélyezve.
And in minor cities, some people face even the worshiping problems.
És vannak olyan városok természetesen, ahol kevesebb a keresztény, kisebbségben vannak, hogy ott sokszor még az Isten tiszteleteket sem engedélyezik.
Because people are not so educated in minor cities, so they do not allow gathering, and they are not so bold, so they are so racist towards Christians, to the minorities.
És ezekben a kisebb városokban, ahol a keresztények kisebbségben vannak, ott sokkal nagyobb az intolerancia a keresztények felé, a rasszizmus, nem engedélyeznek dolgokat.
They face difficulties for gathering just like a church.
És hogyha gyülekezetként egybejönnek, akkor is nehézségekkel kell szembenézniük.
And if Christians by any chance get into conflicts with Muslims,
és hogyha keresztények bármi módon muszlimokkal konfliktusba kerülnek,
They will have to keep silence rather than asking for justice.
Akkor nem mehetnek a bíróságra, nem kérhetnek igazságtételt, hanem csendbe kell maradniuk.
And if there is a Christian guy in military, they will send him to the war zones or to the borders.
És hogyha egy keresztény katona, akkor őt a veszélyes helyekre küldik, háborús helyzetekbe, frontvonalba.
I also wanted to join military, but my father didn't allow me because he was afraid of this thing.
Én is akartam csatlakozni a hadsereghez, de az apukám lebeszélt róla, mert hogy túl veszélyes.
And I'm glad that I didn't, because I'm here.
És hát így utólag már örülök neki, hogy nem kellett oda mennem, mert most itt lehetek.
And also there is on government level there is no development in Christian majority areas.
There is no
development. I mean, they
no
do not.
No development. Yeah. Tehát a kormányzati szinten is, ahol kisebbségben vannak a keresztények, ott nem tudnak kialakulni ezek a kormányzati támogatások vagy védelem.
These are the small, little bit difficulties that Christians are facing.
Aha, és hát ilyen helyeken azért kemény helyzetekkel néznek szembe a keresztények. Nincsen védelem.
But the good thing is that 2 million Christians are living as Christian very bravely.
De az, ami meg jó hír, hogy ezért van 2 millió keresztény abban az országban, amelyik viszonylagos szabadságban él.
They feel blessed to be in Christ.
És nagyon örülnek, áldástak élik meg, hogy Krisztusban lehetnek.
In major cities, like the city where I come from, there are lots of churches.
És a nagyvárosokban, én is egy ilyenből vagyok, ott nagyon sok gyülekezet is van.
People are celebrating Christmas and Easter to the fullest.
És a nagy ünnepeket szabadon meg lehet tartani, karácsonyt, húsvétot.
Me too. I grew up in Baptist church because my uncle was a Baptist pastor and I used to do a lot of things
in
church. Én is egy
baptista ként nőttem fel, egy baptista családban, nekem a nagybátyám baptista lelkész volt, és hát ilyen módon beleszülettem ebbe.
We keep our faiths high in Christ.
És erősen megtartjuk a hitünket Krisztusban.
And we believe that these problems are temporary and will vanish one day.
És hiszük, hogy a jelenlegi problémák azok csak átmenetiek, és egy nap majd megoldódnak.
Because we believe that this life is temporary and the best part of the life is yet to come, which is afterlife.
Mivel már csak azért is, mert tudjuk, hogy ez az élet, ez csak egy átmeneti, ideiglenes élet, és utána jön az örök lét Jézussal.
And we believe that we just need to keep our faith high and strong.
És tudjuk, hogy ehhez szükséges, hogy a hitünket erősen megtartsuk.
And follow what God commands.
És kövessük Istennek a parancsolatait.
As Paul says in his second epistle to Corinthians.
Ahogy Pál mondja a 2. Korintusi apostoli levelében.
So we fix our eyes not on what is seen,
hogy nem arra szegezzük a tekintetünket, amit látunk,
but on what is unseen,
hanem arra, amit nem látunk.
Since what is seen is temporary,
mert amit látunk, az átmeneti, ideiglenes.
But what is unseen is eternal.
De a láthatatlan, amit nem látunk, az pedig örök.
That was all about how Christian life is in Pakistan.
Úgyhogy ezt akartam elmondani nektek a pakisztáni keresztények életéről.
And I will briefly explain how I came in here.
És akkor röviden még arról beszélnék, hogy hogy kerültem ide közétek.
My brother is also here in he's studying in Budapest.
Testvérem is itt van, ő Budapesten tanul.
He came 4 years ago.
Ő már 4 évvel ezelőtt eljött ide.
He applied 4 years ago for the first time for studies in Hungary.
4 évvel ezelőtt először jelentkezett a magyarországi tanulásra.
And first 2 years he got rejected and the third year he got acceptance.
Az első 2 évben elutasították, a harmadik évben elfogadták a jelentkezését.
And that same year, the third time, then when my brother applied, I got rejected for the first time.
Ugyanabban az évben, amikor ő neki, a harmadik évben, amikor őt elfogadták, az enyémet meg elutasították. Az én jelentkezésemet.
And I was a little bit upset that I didn't get accepted.
Úgyhogy hát egy kicsit bántott, hogy nem fogadták el a jelentkezésemet.
But I was glad for my brother that he came.
Mellette örültem, hogy legalább a testvérem jöhetett.
But the very next year, I mean in 2022, I got accepted.
És aztán a következő évben, ez már 2022, elfogadták a jelentkezésemet.
With the gap year of with the 2 years of gap in my studies.
És 2 év, hát ilyen gap year volt, ezt úgy mondjuk, hogy mondjuk magyarul szépen, ilyen halasztás, 2 évi halasztás után újra tanultam.
And now my brother had 3 years of gap in his studies and I have 2 years of gap in my studies. I mean we did not get to study 3 years. My brother and I could not get to study in 2 years.
No.
Yeah, now we are studying, but I'm talking about the past.
Aha. És hát a testvéremnek 3 ilyen halasztott éve volt, nekem 2. Ezelőtt.
At the beginning we used to think like it's not a good thing that we are facing these things.
És először ennek nem örültünk, hogy nem tudunk tanulni.
And one more thing, my brother did not he wanted to study medical in Pakistan, he applied and he was very very good in studies, but he could not get into university because he was a Christian and they preferred Muslims to go first.
És annyit még hozzátennék, hogy a testvérem nagyon szeretett volna Pakisztánban tanulni, és nagyon jó fejű, nagyon jó tanuló volt, viszont mivel keresztény volt, és keresztény családból volt, ezért muszlimot vettek fel helyette, és ő nem tanulhatott tovább.
But now, when we look back into time and we see that all the events that happened in our lives the past 4 years.
De most, hogyha visszanézünk, hogy az elmúlt 4 évben mi minden történt az életünkben.
We see and we feel like God's timing was perfect.
Akkor azt láthatjuk, hogy Isten időzítése tökéletes volt.
And we used to think like, no, this is not a good thing. We are facing these troubles and blah, blah, blah.
És ott emberileg sokat agyaltunk rajta, meg gondolkodtunk rajta, hogy ó, hát ez nem jó, ez nem igazságos, hogy ez milyen rosszul jött ki.
But God had planned it so perfectly.
De Isten annyira tökéletesen tervezte ezt az egészet el.
And that now we are witness that God's plan was the best for us.
Hogy most már arról tudok bizonyságot tenni, hogy Isten terve volt a legjobb számunkra.
And now we are glad that we are here.
És nagyon örülünk mindketten, hogy itt lehetünk.
Studying, everything is going very perfect.
Tanulhatunk, és minden nagyon tökéletesen, csodálatosan zajlik.
Thanks to the God.
Hála Istennek.
And for me, I came here in Szombathely.
És én Szombathelyre kerültem.
And I wanted to go to Budapest in main branch of LT, but I didn't know that I'll be studying here in Szombathely.
Persze én is Budapestre akartam menni, az LT-re nyújtottam be a jelentkezésemet, és fogalmam nem volt, hogy itt vidéken is van egy LT, ahova aztán kiirányítottak.
And in the beginning I didn't like Szombathely so much.
Az elején nem tetszett ez a város nekem igazából.
But Sándor always used to tell me that God put me here.
De Sándor mindig mondta nekem, de hát Isten hozott téged ide, Isten helyezett téged ide.
And he put me for a reason, and this is best for me.
És ennek oka van, és hogy ez a legjobb számodra.
And now I have seen things, and now I believe that he was right.
És most már, hogy látok dolgokat, így rájöttem, hogy igaza volt.
And God gave me what was best for me.
És Isten ebben is megadta nekem azt, ami a legjobb számomra.
Because my degree is a little bit tough and
tehát az én jegyeim egy kicsit alacsonyabbak.
And in Budapest I might have got distracted.
Good.
I might get distracted. I mean.
És akkor mivel én kicsit kevésbé tudok jól tanulni, ezért lehet, hogy Budapesten nem mentem volna át a vizsgákon.
But because Szombathely is a little bit boring and I get studying more.
De Szombathely egy kicsit unalmasabb hely, jobban tudok fókuszálni a tanulásra.
But the best thing is that I came here in church.
De a legjobb dolog, ami történt velem, az, hogy eljöhettem ebbe a gyülekezetbe. Ezt akartuk hallani, ugye? This is what we wanted to hear.
And I met you all nicest people.
És hogy találkoztattam veletek legdrágább emberekkel.
And everyone is so good.
És mindenki nagyon kedves velem.
And I thank to God that he planned everything so well for me.
Úgyhogy nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy mindent ilyen szépen elrendezett számomra.
Thank you so much.
Köszönöm szépen. Thank you. Sanyi, gyere.
Hát akkor egy unalmas városba egy unalmas ige hirdetés jöjjön. Nagy öröm látni Abimeleket hír, tehát hogy ő itt van, és az Úr áldjon meg, és segítsen bediplomáznod. Remélem, hogy a technikával sikerül elindulnunk. Mindig számomra nagy megtisztelés, megtiszteltetés és öröm, és ugyanakkor felelősség itt megállni előttetek, és átadni mindazt, amit Isten tanított nekem. És a mai napon egy nagyon egyszerű dolgot hoztam, egyszerű témát, könnyű megérteni, de nem könnyű megélni. Reményeim szerint sikerül majd szemlélődnetek, reményeim szerint sikerül találkoznotok az Úr Jézussal. Mi ez a téma? Irgalom. Nem tudom, hogy mi jut eszetekbe az irgalomról elsőre, talán egy bibliai történet, egy személy. Nekem az első randevúm Margaritával. Irgalmas volt irányomba, és elárulom nektek, hogy ezt a musicalt néztük meg az első randevunkon, a Nyomorultak. Victor Hugo-nak a 19. században írt nagyszerű regénye. A főhős Jean Valjean egy igazi nyomorult volt. A francia forradalom, napoleoni háborúk utáni vérzivataros időkben nagy nyomorúságba került. Családja éhezett, nővérét és gyermekét úgy támogatta Jean Valjean, hogy lopott, kenyeret lopott. Elkapták, emiatt 3 évre lecsukták, illetve gályarabságra ítélték. Megpróbált megszökni, emiatt 19 évig volt gályarabságban. Majd miután szabadult, próbált jó útra térni, de hát priusza volt. A francia törvények szerint neki Mindenhol, ahol megjelent, be kellett jelentenie, hogy ő Gája rab volt. Majd, hát nem jött össze neki, ezért újra elkezdett hát bűnöző életmódot élni. Befogadta egyszer egy püspök, egy pap, és az éjszaka során ellopta az ezüst étkészletét. Majd, hát mi történt? Na, hogy újra lebukott, és vitték szembesítésre. És valami döbbentő dolog történt ezen a szembesítésen. Ugyanis ez a püspök örömmel fogadta, levett a polcról két ezüst gyertyatartót, és odaadta ezekkel a szavakkal, hogy jaj, de jó, hát ezt itt felejtetted. Gyakorlatilag cáfolta a lopás tényét, és ezzel megmentette, ez az irgalmas cselekedetével megmentette Jean Valjeant. Nem kellett visszamennie Gája rabnak. Majd utána Jean Valjean a megrakott zsákkal, a sok ezüsttel elment, és megint lopott. Egy gyermektől lopott néhány garast. És akkor valami történt a lelkébe. Átformálódott a lelke. A püspöknek, annak a papnak az irgalmas cselekedete valamit átformált. És onnantól fogva egész életébe irgalmas lett. Ezt az irgalmat gyakorolta egy haldokló asszony fele, akinek a gyermekét, gyakorlatilag vagy lányát, Cosette-et úgy tartotta el ez az asszony, hogy prostitúcióval tartotta el. Majd megígérte neki Jean Valjean, hogy fel fogja nevelni. És az egész élete erről szólt, hogy ezt a kislányt védelmezte, és természetesen, amikor felnőtt, akkor is védelmezte. Mi hát az irgalom? Az irgalom nem más, mint visszatartani a bűnnek a következményét. Jó téteményt tenni, egy meg nem érdemelt dolgot adni. Az irgalom az nem más, mint egy együttérző szeretet a méltatlan fele. A kegyelem és az irgalom az olyan, mint kéz a kézben jár. Együtt van. Mint egy pénzérmének a két oldala. A kegyelem az a bűnre, a bűnbocsánatra fókuszál. Az irgalom pedig fókuszál a bűn következményére. Csökkenti a bűnnek a hatását, vagy meg is szünteti. És ez az érme, ez nem más, mint a szeretet. A cselekvő szeretet. Nem csak egy érzelem, szövetségi szeretet, ami adni akar. Ilyen hát az irgalom. Isten igében, a 86. Zsoltárban Dávid beszél erről az irgalomról. És én engedjétek meg, hogy felolvassam az egész 86. Zsoltárt, és kérlek, tegyétek bele magatokat, mintha ti írtátok volna. Tehát a 86. Zsoltár. Figyelj rám, hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadíts meg szolgádat, akik benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akit hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. Nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között. Műveit ez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Istenem, kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled, Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám, légy kegyelmes, adj erőt szolgádnak. Segíts meg szolgáló lányod fiát, mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz engem, és megvigasztalsz engem. Dávid nyomorúságban volt, üldözték, talán egy barlangba mentette az életét, életére törtek. Honnan vette Dávid ezt, hogy az Isten, Jahve, irgalmas és kegyelmes Isten, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűségedet? Magától találta ki? Ki gondolta, hogy ilyen az Isten? Nem. Isten kijelentette magát, hisz mit tudnánk mi Istenről, ha Isten nem mutatná meg, hogy ki ő. És kijelentette magát Mózesnek. Csipkebokornál kijelentette, hogy ő az örökké való létező Isten. Majd egy drámai pillanatban, amikor Isten népe elfordult tőle, bikát, aranyszobrot készített, és tisztelték azt az aranyszobrot, és azt mondták, hogy na ő a mi Istenünk, ő az, aki kihozott minket Egyiptomból, akkor jött volna az ítélet. És Mózes, mint egy jó ügyvéd, irgalomra próbálta Istent biztatni. A neved, milyen a neved? És elfordult Istennek a teljes pusztítása a népre. És Mózes azt mondta, nem megyek tovább. Ha te nem jössz velem, nem megyek tovább. És találkozni akart Istennel. És amikor Isten találkozott Mózessel, ezt mondta neki, az Úr, Jahve, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, a hitszegés és a vétket. Jézus Krisztus tökéletesen bemutatta, mit jelent irgalmasnak és kegyelmesnek lenni. Szolgálatának a központja volt az irgalom. Sőt, Jézus mondja, hogy tanuljátok meg. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy Jézus még mire mondta, hogy tanuljátok meg. Nem sokszor mondta, háromszor mondta, ha jól láttam, tanuljátok meg. Emlékszik-e valaki, hogy mi még? Mit még? Hogy? Így van. Szerint vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Tanuljátok meg. Van még egy tanuljátok meg, ez a fügefának a példájáról, hogy jön az idő. Nem sokára vége. Tanuljátok meg. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Mikor mondta ezt Jézus? Amikor találkozott egy lúzerrel. Máté, egy adószedő, akit az egész nép utált, hát ő volt, aki állandóan sarcolt minket. Ráadásul növésében is kicsit bénuska volt, valott egy kis megvetett kis csóresz csáva volt, fölmászott a fára, hogy onnan jobban lássa a terepet. És Jézus lehívta. Együtt elmentek vacsorázni, és meghívott Máté kiket, bűnösöket, paráznákat, prostituáltakat, ki tudja még kiket, rablókat. És akkor jöttek a kegyetlenkegyesek, a farizeusok, együtt eszelte a bűnösökkel. És Jézus ekkor mondta nekik, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Jézus tanította is, meg be is mutatta ezt. Egyszer odajött hozzá egy törvénytudó, és megkérdezte Jézustól, hogy mit cselekedjek, hogy örök életem legyen. És akkor Jézus mondta, mit olvasol a törvényben? És mit olvasott? Szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Na hát ez most feladta leckét ennek a figurának, mert hát én törvénytudó vagyok, hát Isten szeretném. Hogy ne, hát ez nem olyan vészes. De hát tudod, csomó lúzer van körülöttem, hát hogyan szeressem őket, állandóan veszekszek velük. És akkor mentegette magát. És akkor mondta, hogy hát akkor ki az én fele barátom? És mit mondott erre Jézus neki? Egy példázatot hozott neki. Jeruzsálem és Jerikó között a rablók kifosztottak egy embert, és félholtra vertek. És mi történt? Arra ment egy pap, arra ment egy levita, a VIP, very important person. Az akkori kornak a legnagyobb társadalom csúcsán lévők, akik mindent tudnak, mindent képbe vannak, tudják a jó, a rossz, az igazságnak a fogalmát, nagy tudók voltak. És ezek elmentek, ott hagyták. Majd egy lúzer, a legmegvetettebb társadalmi réteg, a szamaritánusok, aki egy betelepített nép volt, onnan jött egy kereskedő, akinek megesett a szíve, és irgalmat gyakorolt ezen az emberen. Oda ment, sebeit bekötözte, olajjal megkente, elvitte egy fogadóba. Ott gondozta, majd amikor el kellett menni, adott pénzt a fogadósnak, hogy tovább is gondozza. Irgalmas volt ez a lúzer. De ez a VIP személyek miért nem voltak irgalmasak? Hogy lehet az, hogy a legalapvetőbb, ami minden emberben bent van, segíteni a nyomorultan, ez minden ember szívébe ott van, nem tették. A válasz erre a kérdésre lehet sokfajta, én hadd próbáljak egy választ adni rá. Ezek az emberek lehet, hogy mentek Jeruzsálembe. Lehet, hogy a templomba éppen szolgálatuk volt, szent szolgálatot kellett volna bemutatniuk. És tudták azt, hogyha én egy halottat megérintek, akkor én tisztátalanná válok. Akkor nekem ugrott az aznapi szolgálatom, Istennek szolgálhatnék, de nekem ugrik, ha én hozzáérek. Be kell mutatnom mindenféle tisztulási törvényeket. Hagyjuk, nekem az fontosabb. Fontosabb Jeruzsálembe szolgálnom, mint hogy ezt az embert megsegíteni. Mit mond Jézus? Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem vallásosságot akarok, hanem irgalmasságot. És miután ez az ifjú ezt a történetet meghallotta, akkor megkérdezte Jézus, ki hát a fele barátja? Hát persze, a szamaritánus, menj el, te is hasonlóképpen cselekedd. Tedd ezt. Könnyű azt mondani, hogy jó, én szeretem az Istent, de nem teszek. Nem vagyok irgalmas. Vallásosság, az nem ezt keres az Isten. Isten kapcsolatot keres. Kapcsolatot veled. Hogy olyan legyél, mint ő. Kegyelmes és irgalmas. Ez a rajz, ez most kicsit szemlesítve nézek Bandi bácsira, ez az Antal családnak a műve. Én elmondtam a koncepciót Margaritának, ő elkezdte csinálni, és a gyerekeim meg befejezték. És hát Jézus egy alkalommal bement Jeruzsálembe, és az északi kapun, észak-keletre kiment egy fürdőhöz, amelyet úgy hívtak, hogy Betszada, ami írgalomháza, olyan, mint a Betlehem, az a kenyérháza, ez az írgalomháza. És régebben ez egy forrás volt, vagy legalábbis egy medencét csináltak oda, ahonnan a templomot, a papokat ellátták vízzel. Gyakorlatilag egy ilyen szent hely volt. De Jézus korára már nem az lett, mert, hát most megint hadd használjam ezt a szót, a lúzereket tették oda. Miért? Mert a betegek, a nyomorultak, az akkori felfogás szerint ők nem mehettek be a templomba, ki voltak zárva, vége. Mert volt egy ilyen gondolkodás, hogy az a beteg, aki bűnözött. Tehát aki, hát akit a Covid alatt azt a mindenit itten voltunk akkor páron, ugye? A gyakorlatilag egy lúzer közösségnek a helye volt. És itt azt gondolnánk, hogy igen, megvetett lúzerek segítik egymást, Hát most megmutatom a művész, kicsit belemennék részleteibe, jobban lássátok. Ezen a képen van minden. Van egy gyorsúszó, van egy ott középen, aki visszaúzza a másikat. Ott a fal mellett van egy ember, aki talán feladott mindent, és nyomorúságban van. Itt egymást a taposnak, szintén fal mellett, jobb oldalt, egy nyomorúságban lévő ember. És hát itt lehet látni, hogy húzzák, vonják egymást, talán még segítenek. Van, aki imádkozik, legalul egy ember egyedül magába roskadva várja talán az utolsó pillanatait. Mi volt hát itt ebbe a házban? Volt egy hiedelem, hogy egy angyal megjelenik a folyón, vagy a tavon, a medencén, megmozdul a víz, aki az első, az nyer. Micsoda kép ez? Ilyen Isten? A lúzerek között egy a nyerő, aki gyors, aki gyorsan ott van, puf, beleugrik. És itt a medence szélén volt egy 38 éve beteg, béna ember, aki nagy valószínűséggel a bűnei miatt lett beteg. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem minden betegség a személyes bűn következménye. És itt ránéztem Katára, mint orvos, és kérdezik el, hozzák a betegeket, na mi a bűnöd, azzal indítunk. Ez a legjobb gyógyító hatás, ugye? Nem. Ezt onnan is lehet mondani, hogy amikor Jézus találkozott egy gyermekkora óta, születése óta vak emberrel, ugyanez volt a gondolkodás, hogy na, kivétkezett ez, vagy a szülei, a rokonai? És Jézus mondja, hogy nem ezért beteg, azért, hogy Isten dicsősége meglátszódjék rajta. Tehát ezt szeretném itt hangsúlyozni. Nem minden betegség személyes bűn következménye. De ennél az embernél viszont feltételezhető, hogy az volt. Majd később tudom mondani, hogy miért. És ez az ember belett cserkészve Jézus által. És olyan érdekes, hogy Jézus oda megy, és egy nagyon egyszerű kérdést tesz fel. Akarsz-e meggyógyulni? A válasz nagyon egyszerű, nem? Persze, akarok. De mit válaszolt ez az ember? Hárított. Nincs senki, aki engemet bevigyen oda, lemaradok a versenyből. Nincs senki, aki szolgám be tudna vinni akkor, amikor megmozdul a víz. És ennek az embernek csőlátása volt. A legnagyobb nyomorúságában csak egy dolgot látott, én érjek be a vízbe. 38 éve nem értem be a vízbe. És mi az, amit Jézus tesz? Neked nem a vízre van szükséged. Neked nem annak az angyalnak a megmozdulására, a megjelenésére van szükséged. Neked csak rám. Senki más a betegségeidet, nyomorúságodat nem tudja meggyógyítani. Csak Jézus Krisztus. Kelj fel, fogd az áldozatot és járj. És az ember egyből elkezdett járni. Fogta az ágyát, ilyen kis feltekerte, ilyen, nem azt mondom, ilyen aerobik matrac, feltekerte és vitte. És jöttek a kegyetlen kegyesek. És mi volt a legnagyobb baj? Nem azt kellett volna mondani, hogy micsoda csoda, ez az ember 38 éve itt szenvedett, és most meggyógyult, ehelyett mi volt? Szombaton dolgozol. A törvényben mi van írva? Aki dolgozik, szombatnapján azt meg kell kövezni. És ott van ez a szerencsétlen ember, aki meggyógyul. Egyből jönnek a vádlók. Meg fogunk kövezni, mert te dolgozol. És akkor az ember hárított. Aki meggyógyított, ő mondta. Na, ebben az esetben a törvény már egy kicsit lágyabb, mert ha te vétlenül dolgoztál, de valaki más bújtott föl a dolgozásra, akkor már a felbújtót kell megkövezni, azt az embert nem kell megkövezni, az az embernek a templomba, illetve be kell mutatni egy ilyen bűnbocsánati áldozatot. És nem tudjuk pontosan, de hogy mi az oka, és itt a teológusok két véleményben vannak, én egy kicsit a negatív véleményt fogom nektek mondani, kérem döntsétek majd el otthon, akkor olvassátok ezt a történetet, hogy valójában mi lehetett itt. Jézus újra találkozik ezzel a meggyógyított emberrel, és most már a templomban. Fontos, hogy miért van ott. Azért, mert fél a farizeusoktól, és most éppen egy ilyen bűnbocsánatot, áldozatot mutat be, vagy bemutat a gyógyulásáért egy áldozatot. Nem tudjuk, hogy mi miatt volt ott, de az Úr Jézus megtalálta. És következőt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Amiatt a mondat miatt gondolom, hogy ez az ember a bűnei miatt volt beteg. 38 évig. Mi lehet rosszabb 38 év betegségnél? Mi lehet rosszabb? A halál és a kárhozat. És az Úr Jézus nem csak a fizikai gyógyulásával foglalkozott ennek az embernek, hanem a lelkének az állapotával. Nem akarta, hogy elvesszen. És mit tett ez az ember? Jött erre válaszolnék, hadd mutassak rá, hogy egy vakkal Jézus ugyanígy meggyógyította. Ezt a vakot kiközösítették, majd találkozott ezzel a vakkal, és hiszel-e az ember fiába. Ki az Uram, akibe hiszel? Akit látsz. És imádta az Úr Jézust. Itt viszont ez az ember, ez nem, a János valami miatt nem írta le. De amit utána olvasunk, elment, és felnyomta Jézust. Azt mondta, hogy Jézus volt az, aki meggyógyított. És azt lehet olvasni, hogy üldözték. Onnantól fogva Jézust üldözték. Nehéz eldönteni, hogy ez emberrel mi lett, vagy hogy az ember hogy lett, mint lett. Egy biztos, az Úr Jézus nem felejtette őt se. Mi át ez a hely gyakorlatilag a nyomorúság házává változott, és Jézus másodszor is mondja, ha pedig értenének, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek, mert az ember fia ura a szombatnak. A farizeusok valamit nagyon elhibáztak. Szerették volna megtudni az örök életnek a titkát, szerettek volna Isten szerint élni, kaptak törvényt Mózestől, és a törvényben valamit félreléptek, valamit nem értettek meg. És ezt hogy mondja nekik Jézus? Amúgy az Úr Jézus, akikkel folyamatosan konfliktusban volt, azok a farizeusok voltak. És ezt mondja nekik, jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb. Igazságos ítéletet, irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, azokat sem elhagyni. Itt most szeretnék felállítani egy bíróságot, és vannak már beépített embereim, szükségem van esküdszékre. Az esküdszék ti lesztek. Szükségem van egy ügyészre, ezt megkértem a Rudit, és hogy már családban maradjanak, akkor a védőügyvéd az Anna lenne. És a szituáció nagyon egyszerű, hétköznapi szituáció, fekete autóban lévő hölgy nem tud elmenni. Miért nem tud elmenni? Mert ez a piros autó elállja az útját. Szeretném meghallgatni a ügyész urat, mit mond erre a helyzetre. Elállt a szava, megakadt. El kell vontatni. Ennyi? Csak ennyi? Így van. A törvény az törvény. Büntessük meg, nem? Jogos, nem? Tehát a Kressz előírja, hogy a szabad helyváltoztatás jogát én elvettem, vagy elvettük ettől az autótól, ugye? Feketén, nem tud elmenni. Tehát az ügyész úr szerint bűnös, nem? Simán, oké. Hallgassuk meg a védő ügyvédet, mit mond? Köszönöm szépen. Mit dönt az esküdtszék ezek után? De bűnös vagy nem bűnös? Felmentjük vagy nem mentjük? Megbüntetjük vagy nem büntetjük? Mi a döntés? Bűnös és felmentjük? Ez tetszik? Tehát? Ja, hogy kerékbilincset tegyünk rá. Az is egy megoldás. Akkor nem tud elmenni. Jó, köszönöm szépen, foglaljatok helyet, egy tapsot azért hadd kapjatok. Mi az, amit szeretnék ezzel elmondani nektek? Egyrészt az, hogy milyen nehéz helyes ítéletet hozni. A helyes ítélethez szükség van információra. Értenünk kell nagyon sok mindent. És hadd mondjam el, hogy ez igaz történet inspirálta ezt a helyzetet. Én voltam a bűnös. Kicsit lecsukott szemekkel mondom, a vasútállomáson történt meg velem. Vittem egy testvérnőt haza, és hát az volt a baj, hogy elszúrtuk az időt, nem volt már idő, és előre rohantam megvenni a vonatjegyet, meg segítettem neki lemenni a itt szombati vastáros volt, meg felszállni a vonatra. És mire megérkeztem, tetten értek, ugyanis ott volt már a rendőr. És megkérte a rendőr, hogy álljak arrébb, hát én arrébb álltam. A hölgy, ilyen vörös volt a feje, esélyem nem volt magyarázkodni, esélyem nem volt bocsánatot kérni, elhajtott. És akkor jöttek a rendőrök, majdnem azt mondtam, hogy jogában áll hallgatni, de nem az volt, hogy hallgattam, meg nem tettek bilincset rám, hanem elmondtam a helyzetet, hogy ne haragudjanak, és akkor egyszer csak bevillant valami, hát uraim, hát nem emlékeznek rám, pár hónappal ezelőtt ugyanitt álltam, és segítettek betolni a lerobbant autómat. És akkor igen, emlékszünk. És emlékeznek, beszélgettünk arról, hogy egy Opel autót újít fel. Tudja, én meg Szentgotthárdon dolgozok, tudja. És akkor a rendőr mondja, hogy igen. És akkor a következő mondat a rendőrnek, hát ne haragudjon. Így mondja nekem, ne haragudjon. Mondja, de hogy haragszom. Mondja, hogy az a helyzet, hogy tudja, 50 ezer forint és 5 ezer között büntethetnénk meg, és elengedném ám, mondja nekem, és de az a baj, hogy bekerült a rendszerbe, hogy meg kell büntetnem 5000 forinttal. És akkor nagyon sajnálja, hogy meg kell büntetni. Megmondom, hogy semmi gond, köszönöm szépen, úgy örülök neki, tehát nincs semmi gond, én nagyon sajnálom a helyzetet. És ez a rendőrök irgalmat gyakoroltak irányomban. Most meglátnám őket, megölelném. Örömöt és hálát hozott a szívembe. Már az 5000 forint, az már nem is volt fontos, és békességet hozott, szabadságot hozott. Az irgalmuk elengedte a bűnnek a következményét. Ha nem érnek tetten, és mondjuk hamarabb érkezek, akkor valószínű a hölgytől bocsánatot kértem volna. És az a hölgy nagy valószínűséggel megbocsátott volna, ő meg kegyelmet gyakorolt volna irántam. Önve elment, ez ugrott, de mégis ez a történet arra nagyon jó, amit az elején mondtam, az irgalom és a kegyelem együtt jár, mint egy érme, két oldala. irgalom és kegyelem. Úgyhogy nagyon boldog voltam, és eldöntöttem, hogy soha többet ilyet nem csinálok. Nem fogom elállni, illetve ha az én utamat elállják, akkor meg megpróbálok türelmes lenni, és megpróbálok irgalmat gyakorolni. Ez a helyzet, hogy felém irgalmat gyakoroltak, formált engemet, segített engemet is irgalmassá lenni. Még küszködök a mazsolákkal, akik előttem mennek, de megpróbálok velük is irgalmat gyakorolni. Az irgalmasság viszont diadalmoskodik az ítéletem. Isten nem vallásos cselekvéseket akar, ő kapcsolatot akar, ő irgalmat akar. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatot. Annyira szép, hogy az Úr Jézus mindig, amikor konfliktusba került valaki a farizeusokkal, mindig az ő gondolkodások szerint mondott dolgokat. Honnan jön ez a mondat? Hóseás könyvéből. Ha lehetne egy könyvet választanom, a 66 bibliai könyvből, azt mondanám, Hóseás könyve az irgalom könyve. A proféták mindig tükrözték azt, ami Isten szívébe van. Profétának lenni nem egy kellemes cucc. Jeremiás nem verte el az ő szerelmét. Ezékielnek meghalt a felesége. És Hóseást elhagyta a felesége. Micsoda fájdalom, micsoda mélységben jártak ezek a proféták. És ez az asszony, Gómer, aki paráznává lett. Ezt az asszonyt, amikor már mindenki kidobta, a szeretői elvetették, amikor rabszolga piacra kiállították, és el akarták adni, akkor Hóseás jött, és kiváltotta. Kiváltotta Gómert. Az irgalma, az irgalom az nem tudást jelent. Az irgalom nem naivitást jelent. Ennek a férfinak fájt. De mégis az irgalma, hogy megmentem a feleségemet, fölülírta mindent törvényt. Hisz meg kellett volna köveztetni. És hazavitte, és időbe tellett, mire újra helyreállította ezt az asszont. Nem engedhette be a hitvesi ágyába. Meg kellett várni azt, amíg ez az asszony, ez az irgalmas cselekedetet feldolgozta, és újra tisztelettel, szeretettel tekintett a férjére. Csak így megjegyzésként mondom, hogy a lányoknak azt a nevet adták, hogy nem irgalom. Micsoda nehéz név, nem irgalom, de utána már irgalom lett a neve. Számtalan példa, végig vonul a Biblián, végig vonul az irgalom a Biblián. Cafnet Paneak, volt erről egy nagyszerű ígehirdetés is, József. A testvérei, akik eladták, halálra akarták adni, meg akarták ölni, irgalmat gyakorolt irányukba. Júda, Benjamin helyett akart börtönbe menni, irgalmat gyakorolt. Vagy nem tudom, gondolkodtatok el azon, hogy József Mária fele irgalmat gyakorolt. Titokba akarta elbocsátani Máriát. A törvény szerint meg kellett volna kövezni Máriát, mert állapotos volt a jegyesség ideje alatt. Ha más férfié volt, megcsalta Józsefet, meg kellett volna kövezni Máriát. Megszületett volna az Úr Jézus. József irgalma volt az, ami, hát mondhatnám, hozta nekünk az üdvösséget. Beszélhetnénk még Naomiról, vagy Rútról. Ez az asszony három fiát veszítette el. Zéró egzisztencia. Hogyan élt volna meg abba az időben? És az egyik menye, Ruth úgy döntött, hogy vele marad. Tökéletes példa a jó anyós és a menny kapcsolatára. Az Úr Jézus a kereszten. Nemrég ünnepeltük. Az utolsó cselekedete írgalomról kiállt. A két rabló jobbról, balról szitták. Ha te vagy a messiás, gyere le a keresztről. És, ha ments meg bennünket is. De az egyikőjük valamit megértett. Az utolsó pillanatban az életében valamit megértett, és mi ugyan jogosan vagyunk itt, de te nem. És az Úr Jézus, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba. Az irgalom életet hoz. Az irgalom szabadságot hoz. Az irgalom üdvösséget hoz. Változást hoz. És mit mond Isten igéje? Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas, ne ítéljetek és nem ítéltettek. Nagyon egyszerű. A Biblia mit tanít? Isten kegyelmes és irgalmas. Milyen az Úr Jézus? Kegyelmes és irgalmas. Milyennek kell nekünk lenni? Hót egyszerű, nem? Tök egyszerű. Milyen egyszerű? És megtartani? Azt a mindenit. Az már nehéz, nem? Világos tanítás. Kegyelmes és irgalmasnak kell lennünk. Én megkérdeztem feleségemet, nem mondom el a választ. Mi jellemez téged? Mit mondana rólad az, aki közel van hozzád? Kegyelmes vagy? Irgalmas vagy? Hosszú tűrő? Hűséges? Nagy szeretetű vagy? Hegyi beszédben. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az egyik boldog mondásban van, hogy szinte amit adsz, azt kapsz. Hát, nem vagyunk ilyen állapotban. Nyomorultak vagyunk. Nem tudom, hogy ki az közületek, aki követett el bűnt. Nem kell föltenni a kezeteket. Bűnt követünk el, és milyen az, amikor ez a bűn megkötöz? Mi az? Olyan kellemetlen, kényelmetlen. Amikor nem kérünk bocsánatot, amikor nem mondjuk el, valahogy olyan nehéz, megszűnik az öröm, megszűnik minden, és az irgalom viszont felszabadít. Az Úr Jézus ott a kereszten nem ezt tette, értünk. Megszabadít a bűntől. Nincs olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg. Nincs olyan kötözöttség, amit ő ne vetne le. Ilyen a mi Istenünk, és szükségünk van irgalomra, nem? Hogyne? Minden nap. És szükségünk van arra is, hogy mi is gyakoroljunk irgalmat. Jeremiás. Mert azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Üröm és méreg nyomorúságomra és hontalanságomra gondolnom. Mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. Mi itt a kulcs dolog? A gondolkodásom. Miről gondolkodom? Én nyomorult szerencsétlen. És sorolom a pontokat. Ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért. 38 éve beteg vagyok. Ezért, meg nyomorúságaimat sorolom. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, ezért még nincs végünk. Mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Nem fogyott el az irgalma. Nincs vége. Isten minden nap az ő irgalmát árasztja reánk. Mint a folyóvíz, folyamatosan jön az irgalma. Nem lenne jó inni? Nem lenne jó szabadnak lenni? Elengedni minden nap, amit el kell engedni? Nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket. Kibontod a járam köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Amit most mondani fogok, remélem nem lesz félreérthető. Fontos dolog eljönni vasárnap Isten tiszteletre. Fontos dolog dicsérni az Urat. Fontos dolog szolgálni. Fontos dolog imádkozni. Ezek mind-mind fontos dolgok, mert segítenek Istenhez. De van valami fontosabb. Az, hogy irgalmat gyakoroljunk. Van valami fontosabb, hogy segítségül hívom az Urat a nyomorult állapotomba. Segítségül hívod az Urat? Figyelj, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul. A senki az ki? Ki a senki? Ez egy jó kérdés. Ki a senki? Te magad is benne vagy a senkibe. Ne tégy jármot magadra. Ne kötözd magadat, akár vádlással. Hazudik a sátán. Állandóan kötözni akar. Hidned kell azt, hogy a Isten irgalmas és kegyelmes. Megbocsátja a bűnt. Nincs olyan bűn, amit ő ne bocsátana meg. Hozzon ezt életet, hozzon ezt gyógyulást mindannyiunk életében. Itt érdemes még megfigyelni azt is, hogyha a falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétségbe világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Beszél itt fizikai segítségről. Beszél arról, hogy te segítesz és enyhíted másnak a szenvedését, fájdalmait. Felruházd a koldust, támogatod a nyomorultat. Áldott munkakör az orvosi munkakör. Áldott, mert enyhíted a fájdalmokat. Enyhíted a félelmeiket. De itt van valami más is, nem csak fizikai, hanem itt beszél lelki irgalomról is. És irgalmat magaddal kapcsolatban is fontos gyakorolni. De a felebarát sztori újra itt van. Ki az én felebarátom? Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Milyen egyszerű. Amilyen az Isten, olyan az Úr Jézus. Amilyen az Úr Jézus, nekünk is olyannak kell lenni. De mennyire nehéz. Ha Isten megbocsátott nekünk Krisztusba, nem kéne nekem is megbocsátani. Hú, de nehéz. Azta. Miért? Mert az igazság. Az igazság az én oldalamon van. A törvény alapján én vagyok a jó. Becsapott. Plegykálkodott rólam. Ezt csinálta, azt csinálta. De mégis, irgalom. Ezt gyakorolni. De hogyan tudom én ezt gyakorolni? Emlékeztek, mit olvastunk itt? Pillanat, ide. Minden reggel megújul. Tudnánk azt tenni, hogy minden reggel az imádságomba beteszem azt, hogy Uram, kivel kell ma irgalmasnak lennem? Tudnák-e én így imádkozni? Hány ezer baptista van Magyarországon? Mit mondanátok? 14 ezer körül. Hány darab újjászületett keresztény van Magyarországon? 200 ezer, 300 ezer, csak satszolni tudjuk. Egész Európában? Pakisztánban 2 millió. Milyen város, milyen ország lenne az, ahol az összes keresztény irgalmas lenne? Milyen lenne az az ország, ahol a vezetők irgalmasok lennének? Milyen lenne a világ, hogy irgalmasok lennénk? Szintén egy másik rajz. Itt szeretném nektek egy Ezékielnek egy látomására emlékeztetni, Ezékiel könyvében, amikor a templomból egy forrás jön ki, és ez a forrás elkanyarodik, szinte itt a Betesda előtt kanyarodik el, és egy nagy folyóvá lesz, olyan nagy folyóvá, hogy már nem lehet átkelni rajta, jobbról balra fák növekszenek, a leveleik gyógyítóak, gyógyír, és életet hoz. Milyen hát az irgalom? Az irgalom felszabadít, köteleket felold, életet hoz, üdvösséget hoz. A családod, az irgalom háza. Munkahelyed lehet az irgalom háza. Az életem az irgalom háza. A Szombathelyi Baptista gyülekezet. Kiírhatnánk oda, hogy az irgalom háza. Nem tudhatod, hogy irgalmas cselekedetet kinek az életét fogja megváltoztatni, kinek fog életet hozni halál helyett, üdvösséget, kárhozat helyett. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr Jézus áldjon meg.